A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a nemrég tanult éneket az új énekeskönyvből, az 588-as számot. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amit szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 58. részéből.
Kiálts teljes torokból, ne kíméld! Emeld föl hangodat, mint a kürt, és jelensd ki népemnek bűneit és Jákob házának vétkeit. Ők minden nap keresnek engem, és szeretnék megismerni útjaimat, mint egy olyan nép, amely igazságot cselekszik, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz ítéletet kérnek tőlem, és Isten közelségét kívánják. Miért böjtölünk, ha te nem nézed? Miért gyötörjük lelkünket, ha te nem tudsz róla? Íme böjtölésetek napján kedvteléseiteket űzitek, és robotosaitokat hajszoljátok. Íme pereskedve és versengve böjtöltök, és gonoszul ököllel sújtotok le. Ne úgy böjtöljetek, ahogyan ma, ne úgy, hogy hallani lehessen hangotokat a magasságban. Hát ilyen az a böjt, amelyet én kedvelek, és ilyen az a nap, amelyen az ember gyötri a lelkét. Ha lehajtja fejét, mint a káka, és zsákot vesz föl, és hamut terít maga alá, azt nevezette böjtnek és az Úr kedves napjának. Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, leoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz. Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el saját testvéred elől. Akkor fölvirrad világosságod, mint a hajnal, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Ha kiáltasz, az Úr meghallgat. Ha jajgatsz, ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha eltávolítod a magad köréből az igát, ha nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz hamisságot, ha megosztod falatodat az éhezővel, és megelégíted az elepett lelkűt, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Az Úr vezet szüntelen, nagy szárasságban is megelégíti lelkedet, és megerősíti csontjaidat. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek nem fogy el a vize. Fiaid fölépítik az ősíromokat, falat húzol a régiek által készített alapokra. A repedés javítójának neveznek majd, az utcák helyreállítójának, amiért újra lakhatóvá válnak. Ha megtartóztatod a lábadat szombaton, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, hanem a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled úgy, hogy nem végzed dolgaidat, nem találsz magadnak foglalatosságot, és nem szólsz hamis beszédet, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain hordozlak, és Jákobnak, atyádnak örökségével táplálak. Az Úr szája szólt. Jöjjetek testvérek, feleljünk Isten szavára imádságban. Uram, áldunk és magasztalunk, hogy sokan vagyunk itt, akik valóban Isten közelségét, a Te közelségedet kívánjuk. Uram, áldunk Téged, hogy megszólalsz ma is közöttünk. Köszönjük, hogy az ítéleted is a Te szavad, és hogy azért ítélsz, hogy változzunk, hogy felismerjük önmagunkat. Bocsásd meg, Uram, a mi ítélkezéseinket, aminek az a gyökere, hogy különbnek mutassuk magunkat embertársaink előtt. Uram, nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk és eltávolítsuk a gerendáinkat. Olyan vakok vagyunk, és nem látjuk saját magunkat. Segíts, Uram, hogy ne mások előtt játsszuk el a böjtöt, hanem lehessen az a célunk, hogy neked tetsző, akaratod szerint változó, szereteted által motivált életet élhessünk. Köszönjük, hogy a megkapott bűnbocsánatban gyógyul az életünk, és egyre inkább meglátszik rajtunk, hogy szeretünk Téged, hogy neked akarunk engedni, és a Te szavad mérvadó a számunkra. Így könyörülj most, hogy amíg ígéd szól, tudjunk rád figyelni, üzenetedet megérteni, szívünkbe rejteni, és hadd kérjünk, hogy épüljön be az életünkbe. Uram, olyan jól hangzanak, olyan jók ezek az ígéretek, de az előzményeket olyan nehéz hallani, a feltételeket. Add, Urunk, lelkedet, hogy hálával és örömmel megtegyük azokat is. Kérünk, áld meg az igét szólóját és hallgatóit. Ma se szóljon igét hiába. Ámen.
Urunk bűnbocsátó kegyelmét Máté evangéliumának 6. részéből, a 14. versből hirdetem nektek. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 180. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található Máté evangéliumának 18. részében, a 21-től 35-ig terjedő versekben a bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban. Ezt a kicsit hosszabb ige szakaszt ülve hallgassa meg a gyülekezet. Ekkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és azt kérdezte: Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolta annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát is elengedte. Ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor térdre esve könyörgött: légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem elment, és börtönbe vetette azt, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Akkor maga elé hívatta őt az ura, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd, szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok atyátok fiainak. Kedves testvérek, a mai vasárnap kétszeresen is ünnep, Biblia vasárnap is van, és egyúttal Böjt első vasárnapja. A Biblia vasárnap arra irányítja figyelmünket, hogy hitünk és életünk egyedüli zsinór mértéke a Szentírás. Böjt első vasárnapján pedig megkezdődik a húsvétot megelőző 6 hét, az Isten előtti megalázkodás és bűnbánat böjti időszaka. Természetesen nem jó, hogyha csak Biblia vasárnap figyelünk különösen is Isten szavára, és ha csupán ebben a körülbelül 40 napban fontos számunkra az Úr előtti megalázkodás és a bűnbánat. Inkább az kellene, hogy egész életünk legyen ilyen értelemben Biblia vasárnap és Böjt első vasárnapja. Természetesen felmerül bennünk az a kérdés, hogy mi az igazi Böjt. Ezért is olvastuk fel Ézsaiás prófétából az 58. fejezetet, hiszen azt leírja, hogy Isten számára nem a formális böjt a lényeg, sőt, Isten előtt utálatos, hogyha csak a formaságokra figyelünk. Mert a böjt irgalom és megbocsájtás. Ez a böjtnek a lényege. Sokan, még a reformátusok közül is a katolikus felfogást képviselik, húsmentes napokat tartanak, különösen is péntekenként, és akkor lehet méricskélni, és elmerülni a problémában, hogy vajon a hal húsnak számít-e. Kedves testvérek, éppen az elmúlt héten kérdezte tőlem valaki, hogy vajon a csirkemáj az húsnak számít, vagy nem számít húsnak. Hát nem erről van szó. Az igazi böjt nem a hústilalom, hanem az igazi böjt a magam igazáról és a magam pozíciójáról való önkéntes lemondás. Az irgalom és a megbocsátás. Ez az igazi böjt. És így kapcsolódik a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakasz, újszövetség ige szakasz a böjt gondolatához, hiszen ott is éppen az irgalomról és a megbocsátásról van szó. Elhangzott egy kérdés a megbocsátás felől, és erre válaszképpen Jézus meghökkentő felelete. Az előzményekben a megbocsátásról és az egyház fegyelemről tanít Jézus. És ekkor hangzik el Péternek a kérdése a 21. versben. Ekkor Péter odament hozzá, és azt kérdezte, Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki, még 7-szer is? A rabbinikus felfogás szerint 3-szor kellett megbocsátani, és ugyanakkor szükség volt a jóvátételre is. Péter ismeri Jézust, legalábbis úgy gondolja, hogy ismeri, és ezért túlzó módon kérdezi, hogy még 7-szer is, és ráadásul még jóvátételhez sem köti. De félre ismeri Jézust. Azt hiszi, hogy a rabbik tanítása és Jézus hozzáállása között mennyiségi a különbség. Elvégre a 7-szer az valóban több, mint a 3-szor. Jézus válasza meghökkentő és megdöbbentő lehetett a számára. Nem 7-szer, hanem 77-szer, vagy más fordítás szerint 7x70-szer. Azaz, ez nem jelent más, mint bűnbocsánatot korlátok nélkül. A 77 vagy a 7x70, azaz 490 a végtelent jelenti a 3-hoz, sőt a 7-hez képest is. Ezzel Jézus nem azt mondja, hogy 70-szer annyit kell megbocsátani, mint amennyit Péter hajlandó lenne, vagy esetleg 11-szer annyit kell megbocsátani, mint amennyit Péter hajlandó lenne. Ez végül is azt fejezi ki, hogy végtelenszer többet. De ugyanakkor ez egy fordított értelmű utalás Lámek énekére Mózes első könyvében. Lámek egy istentelen valaki volt, Káinnak az utódja, és ezt az éneket mondta el feleségeinek: Ádá és Cillá, hallgassatok a szavamra, Lámek feleségei, halljátok beszédemet. Embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Lehet, hogy Jézus válaszában ez is benne rejlik, csak ellentétes értelemben, hogy a 77-szeres bosszú helyett 77-szeres megbocsátást kell gyakorolni. Tehát nem mennyiségi a különbség, hanem minőségi. Véges számú megbocsátás helyett végtelen, sőt bosszú helyett megbocsátás. Ez az, amit Jézus hirdet. És szavainak megvilágítására Jézus elmond egy példázatot. Ebben is szerepel látszólag egy mennyiségi viszony, ami tulajdonképpen minőségi, és itt mondja el az adós szolga, illetve gonosz szolga példázatát. De hogyha keressük, hogy ennek a példázatnak mi a kulcsa, akkor azt kell mondanunk, hogy a példázat kulcsa maga Isten. Ő a mennyek országának a titka. Hiszen így kezdi Jézus a példázatot, mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. A mennyek országának a lényege, a mennyek országának a titka, a központja, tehát a király, maga Isten, nem a szolgák. Nem mi vagyunk azok. Síposete Álmos nagy tiszteletű úrnak volt a szava járása, kedvenc mondása az, hogy nehogy azt higgyük, hogy mi fújjuk a passzát szelet. Igen, a mennyek országának a titka nem mi vagyunk, nem miértünk van a mennyek országa, a mennyek országának a titka a király, maga Isten. De lássuk most már a történetet, hogy tanuljunk belőle. Volt egy szolga, aki adós volt, de ez nem egy közönséges szolga lehetett, hanem valószínűleg egy királyi helytartó. Ugyanis közönséges szolga egyszerűen nem tudott volna ennyivel tartozni, nem tudott volna ennyi tartozást fölhalmozni. 10 000 talentum, ugyanis 36,5 tonna arany. Több mint 2 000 milliárd forint mai árakon, vagy még annál is több. Herodes király éves jövedelme 900 talentum volt. És ez a királyi helytartó, ez a szolga vagy sikkasztott, és lehet, hogy éppen ezért tartott az úr számadást a szolgáival, vagy maga sem volt tisztában az adósságával, és most szembesült vele, amikor az Úr számadást tartott. 10 000 talentummal volt adós, egy olyan összeggel, ami minden képzeletet felülmúl. A király azt parancsolta, hogy adják el őt, adják el a családját, és mindenét a kárpótlás érdekében. Persze ez sovány vigasz lehetett. Talán, hogyha 10 000 dénárnyit össze lehetett volna így kaparni, az adósságnak a 0,01%-ét. A szolga térdre hullott, és könyörögni kezdett az Úrnak. De vajon belegondoltunk-e már abba, hiszen ismerjük ezt a példázatot, belegondoltunk-e már abba, hogy a szolga könyörgése megdöbbentő. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Hát, kedves testvérek, ez a szolga vagy megint sumákol, és csak az időt akarta húzni, vagy pedig tényleg egy végzetes naívság rabjává lett. Ennyit ugyanis nem tudott volna visszafizetni Heródes 11 éves jövedelmének megfelelő összeget. Pedig ez a szolga, ez nem volt király, még hogyha esetleg királyi helytartó is lett volna. Bár erről nem tudunk, mert a Biblia nem ír erről, csak egyszerűen a tartozás mértékét nem lehet másképpen magyarázni, mint hogy egy nagyon magas polcra helyezett szolga lehetett. Tehát vagy sumákolt, és szerette volna az időt húzni, hogy majd csak lesz valahogy, vagy pedig tényleg azt hitte, hogy ő ezt a tartozást vissza tudja fizetni. A példázat értelme szerint mi is ennyivel tartozunk Istennek. Elképesztő adósságunk van. Ha ezt nem látjuk, ha úgy gondoljuk, hogy majd meg tudunk állni Isten szent színe az ő ítélő széke előtt, és nem is olyan nagy a baj, akkor vagy sumákolunk, és ezzel csak növeljük a bajt, vagy egy végzetes naívság fogjává lettünk. Tudniillik, hogy mi alapvetően jó emberek vagyunk. Kedves testvérek, Isten igéje azt mondja, hogy mi 10 000 talentummal, 36,5 tonna aranyjal tartozunk Istennek. De persze ez se a megfelelő mennyiség, mert végtelennel tartozunk Istennek. Olyan katasztrofális az ember helyzete Isten előtt, hogy az neki Jézus Krisztus életébe került. Ezt már sokszor elmondtam, hogy ha lett volna más megoldás az üdvösségre, akkor Isten nem kínoszta volna és nem ölte volna meg egyszülött fiát, nem küldte volna a halálba. De nincs más megoldás, mert ekkora az adósságunk. Akár elhisszük, akár nem hisszük el. Olyan sokáig én is úgy gondoltam, hogy alapvetően jó fiú vagyok. Csak aztán Isten rámutatott arra, hogy én se vagyok különb a Deák névásznánál. Amikor megmutatta, hogy mekkora az adósságom Isten előtt. Hogy eleve már egy akkora adóssággal születünk meg erre a földre, amit már önmagában nem tudnánk visszafizetni. És ezt az adósságot csak napról napra növelni tudjuk. Ezt is elmondtam már, hogy a mérce az, amit Jézus mondott, hogy ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát, kedves testvérek, ki olyan tökéletes, mint a mennyei atya? És hogyha ez a mérce, hát ez minden nap, minden órában, minden percben és minden másodpercben csak alulmúlni tudjuk, és mindig csak szaporítjuk az adósságot. Nincs ilyen, hogy jó fiú, meg jó kislány vagyok. Nincs ilyen. Végtelenül nagy adósságunk van Isten előtt. És ezért nincs más megoldás, mint hogy ő engedte el az adósságot. De nem a két szép szemünkért. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén, mondja Péter apostol. Nincs más megoldás, egyedül Jézus Krisztus érdeme, hogy ő fizetett helyettünk, hogy ő adta meg a tartozásunkat, hogy ő tette semmissé az adósságunkat, mert ő kifizette azt ott a Golgotai kereszten. Ha úgy gondoljuk, hogy nem olyan nagy a baj, ha úgy gondoljuk, hogy Isten ítélőszéke előtt majd felsoroljuk azt a sok jót, amelyet tettünk, ki sem fogjuk tudni nyitni a szánkat, csak lesütni a szemünket, és meglátni azt az adósságot, amit megfizetni képtelenek vagyunk. De lássuk a történet másik oldalát, a folytatást is. Mivel a hívő embernek Isten végtelen nagy tartozást engedett el Krisztusban, ezért mi is kötelesek vagyunk elengedni testvéreink összehasonlíthatatlanul kisebb tartozását. Amikor ez a királyi szolga megkapta a felmentést, és elmehetett, találkozott egy szolgatársával, aki neki tartozott. 100 dénárral. Azaz körülbelül 400 gram ezüst árával. Azért persze ez is pénz, körülbelül 200 ezer forint, de az arány 1 a 10 millióhoz. És akkor a gonosz szolga elkezdett követelőzni, hogy fizesse meg, amivel tartozik, és hiába könyörgött szolgatársa, hogy legyen türelemmel, mert vissza fogja fizetni a tartozását. És ez a könyörgés, ez reális volt, mert ennyi pénzt azért mégiscsak meg lehet adni. De a gonosz szolga nem engedett, börtönbe vettette szolgatársát. A felháborodott szolgatársak elpanaszolták mindezt a királynak, a király haragra gerjedt, és kimondta a végső ítéletet, hogy vessétek őt, a gonosz szolgát, a külső sötétségre. Miről beszél ez a példázat? A gonosz szolga egyszerűen nem fogta fel, mi is történt vele. Azt mondtam, hogy kérdésében vagy sumálkolt, vagy egy végzetes tévedés és naívság rabjává lett. De amikor ura elengedte a tartozását, azt sem fogta föl. Azt sem fogta föl. Vagy magától értetődőnek vette, pedig egyáltalán nem volt az, vagy a király gyenge kezűségének tulajdonította. És ebből fakadt az ő embertelensége és gonoszsága. Kedves testvérek, hadd tegyem fel a kérdést, hogy mi vajon nem vagyunk egy ilyen végzetes tévedésnek és naívságnak a fogjai? Vajon tényleg úgy gondoljuk, hogy megállhatunk a Szent Isten szent színe előtt, és majd bármit is tudunk neki mondani? Vagy sumálkolunk, az időt akarjuk húzni, de miért? Miért nem fordulunk hozzá? Hiszen mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztus az életével fizetett a mi adósságunk miatt. Mi már tudjuk a megoldást. Mi már tudjuk, hogy Isten elengedheti a mi tartozásunkat, de egyedül Jézus érdeméért. És miért nem kell ez nekünk? Vagy hogyha kell nekünk? Mert olyan sokan vannak, akik elfogadták a megbocsátást. De nem tudunk megbocsátani testvéreinknek. Hogyan fordulunk testvéreink felé? És itt kapcsolódik a böjt, az igazi böjt lényegéhez a kalauz szerinti mai új szövetség íge. Nem hústilalom a böjt, hanem irgalom és megbocsájtás. Kedves testvérem, van még, akinek nem bocsátottál meg? Van még, akihez nem voltál irgalmas? Vagy nem vagy irgalmas? Ha Isten ezt tette veled, neked is ezt kell tenned testvéreddel. Így tanítson bennünket Isten az igazi böjt lényegére. Amen. Isten igére válaszképpen a 298. dicséret első, 5. és 10. versét énekeljük. Urunk Istenünk, hadd magasszaljunk téged azért, hogy ilyen adósságot engedtél el nekünk. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked, hogy ezt az adósságot magadra vállaltad, és belehaltál abba. És hadd kérjünk, hogy küld szent lelkedet a mi szívünkbe, hogy mi is őszintén és rád tekintettel tudjunk megbocsátani embertársainknak. Adj irgalmas szívet nekünk. Urunk, hadd könyörögjünk a gyászolókért, hadd könyörögjünk a betegekért. Urunk, egyedül te tudsz távlatokat nyitni, egyedül te tudod megmutatni a megoldást. Urunk, hadd könyörögjünk a háború miatt is, hogy adj békességet itt a közelünkben és a földön. Urunk, olyan megdöbbentő számunkra mindaz, ami a szomszédságunkban történik. Egyedül te tudod, hogy ennek mi a célja és értelme. Urunk, az emberi gonoszságot egyedül te tudod feltartóztatni. És mutasd meg számunkra, hogy gyakran a mi szívünkben is ilyen indulatok vannak, még akkor is, hogyha nem jutunk el a tetlegességig. Urunk, hányszor haragszunk, hányszor van gyűlölet bennünk. Bocsáss meg, ezt kérünk, és kérünk, hogy adj irgalmas szívet. Adj megbocsátást, mint akik már bocsánatot nyertünk tőled. Urunk, te munkálkodj bennünk, gyülekezetünkben. Add meg, hogy a lelkész választással kapcsolatosan és minden szépen és ékes rendben mehessen. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.